Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát kezdődik lassan-lassan majd a strandszezon, ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy a húsvéti hétvégén már megnyitott, ha jól tudom, akkor csak egyelőre, tehát ilyen első fecskeként az első szabadtéri medence. Hát nyilván várjuk a nyarat, és az most már rendre azért egyre korábban is érkezik, de azért a fővárosi strandok jellemzően inkább május elejéhez igazítják a nyitásukat, sőt, talán inkább júniushoz, vagy az iskola kezdéshez. Hogy is néz ki most ez a nyitási menetrend a fővárosi szabadtéri strandoknál?
Valóban így van, hogy korábban évtizedekkel ezelőtt mindig május 1-én nyitottak meg a fővárosi strandok. Ez egy ilyen hagyomány volt, így van. Mi hozzáigazítjuk az időjáráshoz a strandok nyitását, azért is, mert nyilvánvalóan a strandnyitáshoz nekünk jelentős létszámú munkavállalót kell felvennünk, tehát ez egy jelentős költség.
Ez ilyen szezonális munkavállaló.
Ez szezonális munkavállaló, kb. 200 szezonális munkavállaló dolgozik minden évben a strandokon, de a másik oldalon viszont azt is kell látni, hogyha egyébként meg nincs jó idő, akkor a vendégek se érkeznek, úgyhogy ezért tényleg az időjárás drájvolja a strandnyitást. Most egészen jó idő volt egyébként húsvétkor, úgyhogy mi megnyitottuk a Palatinuson a Margarita medencét, ami ugye meleg, 34 fokos, tehát ott voltak is egyébként bőven a Palatinuson már vendégek, akik szeretik a szabad strandokat. Egyébként pedig egy ütemezett nyitásban gondolkodunk. Két nagy üteme van a strandnyitásnak idén, feltéve, ha az időjárás is úgy akarja. Ha az időjárás azt szeretné, hogy nem tudom, május elején is már forróság lenne, akkor nyilván előbbre hoznánk a nyitást.
De ez rugalmasan tudnak is alkalmazkodni?
Igen. Arra készülünk, mindig arra készülünk, hogy legyen kellő munkavállaló ahhoz, hogyha az időjárás azt mutatja, akkor tudjunk, akár május elsőjén, akár csak június elején. Aki már beáll, és gyakorlatilag várjuk azt, hogy jó idő legyen, és akkor vannak háttérmunkák, amivel el tudjuk foglalni a munkavállalókat. De valójában az látszik most, hogy két olyan időponthoz igazítjuk a nyitást. Az egyik az május 31-e. Azokon a strandokon, ahol fürdőink is vannak, tehát egész évben 24 vagy 12 hónapon keresztül működő fürdők, ott Paskál, Pesterzsébet és Csillaghegy, ugye ez a három nagy fürdő, ott mindegyik esetében május 31-én szeretnénk megnyitni a strandterületet. A Palatinuson, ugye, ami hagyományosan ugye sok-sok medencével rendelkező nagy, legnagyobb strandfürdőnk, ott már május 17-én is nyitunk, de május 31-én lesz az igazi nagy strandnyitás, és hát az igazi strandok, a római, illetve pünköstfürdő, amik csak strandként működnek, ott pedig június 14-e, illetve 15-e lenne a nyitás időpontja, illetve készülünk azzal, hogy az iskola befejezése ugye az június 21-e, ezért Csillaghegyen az utolsó 10 napban 21-ét megelőzően 12-től egészen 22-ig egy súlyos strandon programot szervezünk.
Igen, nyilván gondolom, hogy az igazi strandszezon azért óhatatlanul igazodik valamilyen formában az iskola végéhez és a nyári szünidő kezdetéhez, tehát nyilván,
abszolút.
Nyilván sokakat, hát mindannyiunkat az is érdekel, hogy milyen árakkal is kezdődik majd ez a strandszezon, és egyáltalán például az idei esztendő az a fürdők esetében milyen áremelkedést vagy árváltozást hozott.
Ha az árakról beszélünk, akkor azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag mi egy nagyon visszafogott árazást valósítottunk meg. Ennek az oka, hogy szerettük volna a hazai vendégek számára továbbra is elérhetővé tenni a strandokat, illetve a fürdőket. Január 1-től egy 5%-os áremelést valósítottunk meg minden fürdőnkben. A történelmi fürdőkben ott készülünk egy következő áremeléssel, arról mindjárt beszélek, de ha a strandárakra egy picit visszatérhetünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a strandok esetében is ugyanevel az 4-5% körüli áremeléssel számolunk. Én megnéztem, éppen a múlt héten hagytuk jóvá, van egy ilyen termékárazási bizottságunk, ahol jóvá hagytuk a strandárakat. 4 és 5 000 forint közé esik egy felnőtt ár, ami én azt gondolom, hogy körülbelül egy mozi árával vetekszik. ha a színházi jegyeket, vagy a koncertjegyárakat nézem, akkor ez azt gondolom, hogy bőven-bőven belefér. Mondjuk egy négy tagú család esetében egy 14-15 ezer forint között ez van a négy, fő, a négy főre a családi jegy belépő, igen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy gyermeket mindenféle fizetés nélkül ingyen lehet hozni a strandra. Ha egy picit visszatérhetünk az ára, még a történelmi fürdők esetében azért fontos, mert ugye a történelmi fürdők árait azt megpróbáljuk mindig az európai történelmi fürdők áraihoz igazítani. Ez egy 3 évvel ezelőtt kialakított stratégiánknak az eredménye, tulajdonképpen az eredményünk jelentős része is emiatt alakul kedvezően, és most azt láttuk, csináltunk egy benchmarkot, a Fővárosi Közgyűlés kérte is tőlünk a benchmarkot, mi ezt egyébként minden évben megcsináljuk, hogy nagyjából van egy 3-4 eurós gap a történelmi fürdőink és az európai történelmi fürdők minimálára vonatkozásában, úgyhogy valószínűleg július 1-től ezt a 3-4 eurós emelést a történelmi fürdőkben még meg fogjuk
lépni. Ezek a történelmi
lépni.
Fürdők, ez gondolom, hogy a Széchenyi talán.
Ez a Széchenyi, a Gellért, a Rudas fürdő, igen, alapvetően ez a három.
És ez
fürdő.
Tulajdonképpen, hogyha összehasonlítjuk egy európai, nyugat-európai fürdő hasonló paraméterekkel, igen, rendelkező fürdő áraival, akkor mi még mindig csak az, úgy mondhatjuk, hogy az alsó szegmensbe tartozunk?
Mi vagy? Még mindig a minimum árnál vagyunk, és ugye az is egy nagy különbség, hogy a történelmi fürdők Nyugat-Európában, mondjuk Németországban vagy Ausztriában, ott általában 3 órás fürdőbelépést biztosítanak ezért a minimum árért, mi pedig egy egész napos bentartózkodást. Ugyan a vendégek általában nincsenek bent egész nap, de ennek ellenére a lehetőség megvan. Igen. Ez egyébként nagyságrend rendileg egy 27 eurós ár, amiről beszélünk.
Hát ha már árak és anyagiak kerültek szóba, ugye március végén elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT 2025-ös üzleti tervét, de mielőtt erről beszélnénk egy kicsit részletesebben, talán érdemes visszatekinteni az előző esztendőre, 2024-re, mert annál is inkább, mert mint olvasom, 2024 a csúcsdöntés éve volt, vagyis rekordok születtek árbevételben és eredményekben is?
Igen, mind a kettő igaz. Árbevételben is és az adózás utáni eredményben is abszolút csúcsot döntöttünk. Több mint 26 milliárd forint, 26,3 milliárd forint árbevételünk volt 2024 évben, és az adózás utáni eredményünk pedig meghaladja a 6,2 milliárd forintot. Én azt gondolom, hogy ha ezt valaki megnézi, akkor azt gondolom, hogy ez egy rendkívül kiváló eredmény, ami sok faktortól függ természetesen, de én azt gondolom, hogy tényleg csúcsdöntés volt.
De hogyha megpróbálunk itt most a számok vagy a puszta adatok mögé nézni, akkor ez egy másfajta vagy más típusú üzleti stratégia, egy másfajta működési modell, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy többen és többet járunk fürdőkbe?
A dolog nagyon összetett, és azt kell mondjam, hogy biztosan nem az, hogy többen jönnek a fürdőbe, mert a vendégkörünk az nagyságrendileg 4 millió vendég volt, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos stratégiának a következménye, nem szeretnénk azt, hogy túl zsúfoltak legyenek a fürdők. Egyik oldalon van egy elvárás.
Hát vannak olyan idősávok, amikor, vagy a napnak olyan szakaszai, amikor ki kell tenni azt a táblát, hogy megtelt, és egész egyszerűen nem
adnak el. Igen, van, amikor úgynevezett, mi úgy hívjuk fürdőszakmában, hogy zsilipelni kell, ami azt jelenti, hogy ha kijönnek a vendégek, akkor utána lehet belépni a fürdőbe. Igen, vannak ilyen időszakok. Én azt gondolom, hogy az egy elvárás egyébként a tulajdonos részéről, a közgyűlés részéről is egy elvárás, hogy ne legyenek túl zsúfoltak a fürdők, és nyilvánvalóan a másik oldalon pedig van egy idejű befogadó képességi határ, amit az NNGK rendelet meghatároz számunkra, tehát nekünk mindenképp figyelnünk kell arra, hogy hányan vannak a fürdőben, de hogyha egy picit visszatérünk arra, hogy mi az eredmény oka, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon tudatos stratégiának az eredménye. Most már két stratégiai időszakon vagyunk túl, pontosan a második stratégiai időszaknak az elején tartunk. Mi eldöntöttük azt, hogy megpróbálunk egy olyan árazási stratégiát kialakítani, ami a külföldi és a hazai vendégek számára is vállalható belépő árakat tartalmaz, de ugyanakkor a hazai vendégek számára egy rendkívül nagy kedvezményrendszert is biztosítunk. Ennek volt az a következménye, hogy még 2021-ben például kétszer emeltünk árat, egyszer évközben is emeltünk még árat, és a külföldi vendégek vonatkozásában a történelmi fürdők árait, ahogy az előbb is beszéltük, megpróbáljuk az európai minimumárhoz igazítani. A hazai vendégek vonatkozásában pedig egy rendkívül széles kedvezményrendszert biztosítunk. Ez a kedvezményrendszer egyébként számszerűsítve azt jelenti, hogy nagyjából 4 milliárd forint kedvezményt adunk a hazai vendégeknek. A tavalyi évben ez már éreztette ez az árstratégia hatását. A másik oldalon a tavalyi évben az is igaz volt, hogy nagyon jó nyarunk volt. A nyár az mindig meghatározó a fürdők eredménytermelő képességében, mert hogyha nagyon jó a nyár, hogyha jó idő van, akkor sokan jönnek a strandokra, és ugye vannak szezonális strandjaink, akik csak nyáron üzemelnek, és vannak olyan fürdők, akiknek pedig a strand szezon idején sokkal nagyobb a befogadó képességük. Ebből ugye a Palatinusz a legjelentősebb, ahol télen mondjuk 200-300 fő, nyáron pedig közel 6000 fő jöhet be.
Azért itt is érdekes folyamatok látszódnak a háttérben. Éppen azt olvastam, vagy arról olvastam valahol, hogy ugye említette a tavalyi nyarat, ami jónak számított, és hát meleg nyarunk volt. Ugye rendre most már a nyarakat kísérik a hőségriadós napok, és egyre nagyobb számban vannak hőségriadós napok. És ugyanakkor láttam például egy kimutatást, talán éppen az önök honlapján olvasható, hogy pont a hőségriadós napokon nem feltétlenül volt
abszolút
nagyobb a vendégforgalom.
Abszolút. Tehát a hőségriadó az kontraproduktív ilyen szempontból. Mi is ezt láttuk. Tehát mi fel voltunk arra készülve, hosszabbított nyitvatartást rendeltem el például a kollégák vonatkozásában. Fel voltunk rá készülve, hogyha a hőségriadót rendel el ugye az országos tisztifőorvos, akkor nekünk sokkal több vendégünk lesz. És az látszott, hogy egy idő után nem, már ki sem jöttek az emberek a lakásból. Tehát a forgalom nem a hőségriadós napok miatt
hanem
volt
a,
nagyon
a kellemes
magas,
nyári napokon.
Hanem a jó, igen, amikor igen, kevésbé volt olyan forróság.
Említette a hazai és a külföldi vendégkört, az látszik egyébként, hogy mondjuk a külföldi vendégek érdeklődése is folyamatosan nő, és egyáltalán van erre vonatkozóan önöknek valamilyen marketing stratégiájuk, hogy minél több külföldi jöjjön?
Hát azt lehet látni, hogy Budapest az abszolút a fürdőknek a fővárosa, és ugye azt látszik, hogyha megnézzük, akkor minden második olyan vendég, legalább minden olyan második olyan vendég, aki eljön Budapestre turistaként, ő eljön fürdőbe. Tehát ezt mi pontosan látjuk. Azt is lehet látni, egyébként készültek kutatások, pont az elmúlt héten néztük meg ezeket a kutatásokat, hogy a vendégeknek a 70%-a mielőtt eljön Budapestre, már eldönti, hogy jön fürdőbe, és melyik fürdőbe jön. Azt is lehet látni, hogy aki visszajön, mármint hogy Budapestre, az két dolog miatt jön vissza, a gasztronómia és a fürdők miatt. Úgyhogy erre mi próbálunk természetesen marketing stratégiával készülni, gyakorlatilag megpróbálunk minden olyan felületen, ez jelenthet akár egy repülőgépes utazási magazint, akár a repülőtéren lévő marketing megoldásainkat, vagy adott esetben szállodákkal való turisztikai partnerekkel való együttműködésünket. Most 130 turisztikai partnerrel van szerződésünk, és én azt gondolom, hogy rajtuk keresztül is nagyon sok olyan külföldi vendég érkezik, akik gyakorlatilag, még egyszer mondom, alapvetően nagyon sokan a fürdőkért jönnek el Budapestre.
Igen, meg hát gondolom, hogy Budapesthez kapcsolódó útikönyvekben, bédekkerekben egyébként is ezek a például a történelmi fürdők, a Gellért vagy a Széchenyi biztos, hogy megemlítetten ott van. Ráadásul láttam, ugye vannak ilyen internetes szavazások, ahol ezek a fürdők előkelő helyen szerepelnek. Ráadásul azt hiszem, hogy talán a Lonely Planetnek volt egy top 10-es listája, ahol azért például a Széchenyi fürdő, az igencsak ott van, és masszívan
igen,
ott van.
Hát az első háromban ott volt akkor a Széchenyi, illetve a Gellért fürdő is.
Ugye, említettük az üzleti tervet, és hogy 2024 az a rekordok éve volt, és az összegző sajtóanyagban az is olvasható egyébként, hogy 2024 a rekordok mellett a felkészülés éve is volt. Ez mit jelent? Nyilván most már ugye a 2025-re való felkészülést jelenti.
Jelenti azt is, igen, de jelenti azt, hogy a nagy beruházásokra való felkészülésével. Azt tudni kell, hogy ezek a történelmi fürdők nyilván több mint 100 évesek, folyamatos rekonstrukcióra, folyamatos felújításra szorulnak. Az elmúlt években, az elmúlt mondjuk 20-30 évben keveset költöttek a történelmi fürdőkre. Ennek a legpregnánsabb példája a Gellért fürdő, aminek az utolsó nagy felújítása az 1970-es években volt. Ezért mi azt gondoljuk, és azt láttuk, hogy gyakorlatilag a Gellértet évek óta, úgy, mi azt szoktuk mondani, hogy lélegeztetőgépen tartottuk, de hihetetlenül rászorul a Gellért fürdő a felújításra, úgyhogy a tavalyi évben például elindult annak a munkának azt kell mondjam, hogy talán az egyik legfontosabb része, hogy készüljön egy koncepció arról, hogy mi is legyen a Gellért fürdővel. Ugye a Gellért fürdőről ráadásul tudni kell, hogy egy társasház, a szálloda és a fürdő, ugye annak idején egy tulajdonosnak volt a kezében. Most a szállodának elindult a felújítása, nyilvánvalóan a fürdőnek a felújítását is meg kell csinálni, mert azok a háttérműszaki berendezések, akár a csatornahálózat, akár az elektromos hálózat, ez egy épületnek készült. Úgyhogy a tavalyi évben elkészült a Gellértnek a koncepciója, ezt az igazgatóság elfogadta. A koncepció után elkészült az engedélyezési terve a fürdőnek, tehát azért mondtuk, hogy a felkészülésével, hogy a Gellért fürdőnek a felújítását milyen módon, hogyan lehet ezt elindítani. Egyébként idén 2025. februárjában a közgyűlés is elfogadta ezt a koncepciót, és engedélyt adott arra, hogy a kiviteli tervnek a közbeszerzési eljárását el tudjuk indítani.
Említette azt, hogy azért már ez jó ideje húzódik, és most emlékszem, hogy azt hiszem, hogy 2021 nyarán beszélgettünk itt ugyanebben a műsorban, és emlékszem, már akkor azt mondta, hogy hát nem nagyon halogatható már a Gellért felújítása, pedig hát ez azért 4 évvel ezelőtt volt.
Igen.
Nem volt erre anyagi keret, vagy anyagi fedezet, vagy egyáltalán ez a koncepció nem volt kidolgozva, hogy akkor mi is történjem ott a Gellértben, vagy miért húzódott ez ennyi ideig?
Hát 2021 ugye az a Covid-nak a második éve volt, hogyha visszagondolunk. Nekünk a Covid az közel 20 milliárd forint árbevétel kiesést jelentett. Tehát forrás teremteni a Gellért felújítására az önmagában egy jelentős kérdés. Ma is az látszik, hogy az engedélyezési terv alapján nagyságrendileg egy 20 milliárdos projektről beszélünk, és a budapesti gyógyfürdőknek önmagában működési cashflow-ágon soha nem teremtődik meg, még akkor is, ha nagyon nyereségesen dolgozunk, de soha nem teremtődik meg annyi működési cashflow-ja, hogy ebből lehessen finanszírozni. Tehát mindenképp hitelre van szükség, a hitelhez pedig kormányengedély kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy részben az előkészítés anyagi része, mert hogy mindig kell a saját forrás is hozzá, ez nyilvánvalóan a hitelnek is van saját forrás része, a másik pedig önmagában annak az összerakás, hogy a folyamatot hogyan lehet úgy kialakítani, hogy megvalósítható legyen. És hát a másik, még egyszer mondom, a szállodával is nekünk folyamatosan kellett egyezkednünk, mert hogy a két épületrész az gyakorlatilag szervesen együtt élt, együttműködött. Tehát nyilvánvalóan ez is befolyásolta azt, hogy a Gellért felújítását hogyan lehet időzíteni.
A felújítás, a Gellért felújítása az azzal jár egyúttal, hogy akkor a fürdőt be kell zárni?
Ez teljes bezárást jelent természetesen. Most úgy
ez mennyi időre szól ez a
Igen, a jelenlegi tervek azok úgy szólnak, hogy abban az esetben, hogyha most a kiviteli tervhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlik, akkor annak alapján lehet majd a közgyűlésnek dönteni arról, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása megtörténjen a kivitelezésre, akkor lehet látni, hogy ez pontosan mekkora összeg lesz. Hitelt kell felvenni, ehhez kell közgyűlés és kormányengedély. Ez nagyjából 2026. 2026-ban, ha el tud indulni, 2026 év végén, vagy második felében a fürdő felújítása, akkor mi úgy tervezzük, hogy 2028 valamikor nyarán lehet visszaadni.
Ez
egy több mint 2 éves zárvatartást jelent.
De ez ugye azt is jelenti, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagy hagyományú, sokak által látogatott fürdő, mint a Gellért, ennyi ideig zárva tart, és majd még beszélünk arról, hogy még más felújítások is lesznek, ahol azért nyilván lesznek, ha nem is teljes, de részleges zárvatartások, az azt jelenti, hogy ez bevételben azért érzékenyen érinti
a vállalatot. Abszolút.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 2025-ös év az véletlenül nem lesz majd olyan számokkal szépen leírható,
igen,
mint az előző
kisebb, évben. Kisebb bevétellel, vagy közel akkora bevétellel számolunk most 2025-ben, mint 2024-ben, de az eredmény vonatkozásában azt kell mondjam, hogy egy nagyságrendileg 1,5 milliárd forintos eredményromlást tervezünk, és ennek alapvetően az az oka, hogy a Gellért már ebben az évben, az utolsó negyedében zárva lesz.
Mi lesz egyébként a Gellértben dolgozók sorsa? Azért ez egy hosszabb időintervallum, amikor zárva tart a Gellért.
Igen, körülbelül 80-90 kollégánk van a Gellértben. mi azt terveztük, és azt is mondtuk a kollégáknak, hogy azokat a szakképzett, lojális, jól dolgozó kollégákat, akik ma is a Gellérben vannak, biztosan nem szeretnénk elveszíteni, hiszen a munkaerő, a szakképzett munkaerő megtartása egy alapkérdés. Ezért azt tervezzük, hogy több fürdőbe át fogjuk irányítani, és hát mindig van egy természetes fogyás, egy természetes fluktuáció egy fürdőben, úgyhogy amikor, ahogy fogynak a természetes fogyással gyakorlatilag, lehet, hogy nyugdíjba is mennek kollégák, lehet, hogy el akarnak menni máshova dolgozni. Tavaly is volt, nagyon sok olyan kollégánk volt, aki visszament vidékre, mert vidékiek itt laktak, családi okok miatt visszaköltöztek. Ott megpróbáljuk egy túlórával, vagy önként vállalt túlmunkával lefedni azokat a szabad időszakokat, és megpróbáljuk a kollégákat megtartani.
Munkaerő helyzetet tekintve egyébként mi mondható el a VGH vonatkozásában? Vannak ott az egyébként olyan keresett munkakörök, amikre nehéz szakember találni? Vannak hiány szakmák?
Vannak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évre sikerült stabilizálni a munkaerő állományt. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg a COVID előtti időszakra álltunk vissza. Ehhez még ráadásul hozzájárult az, hogy megszületett egy új kormányrendelet, az 509-510-es két kormányrendeletről beszélünk, ahol például minden medence mellé medence őrt is kell alkalmaznunk.
Tehát az úszómesterek
mellett. Az úszómesterek mellett, igen. Az úszómestert meghatározott vízmélység után lehet, vagy kell úszómester, ez ugye 130 centi, és gyakorlatilag most kell mindenhol a medenceült, tehát tavaly például 42 medenceült fel is kellett vennünk a medencénk mellé, de ha most a hiány szakmákról beszélünk, az
látszik. De bocsássa meg, az azt jelenti, hogy mondjuk van egy fürdőben több ilyen termálmedence, ilyen gyógymedence.
Kisebb mélységű, kisebb medencék, mindegyik mellé kell medenceült alkalmaznunk.
És ehhez kell valami felkészültség, vagy szakképzettség?
Ez egy viszonylag egyszerű, egy nap alatt elvégezhető tanfolyam, ami a lényeg mindenhol, azt gondolom, hogy az elsősegély nyújtás az, ami a legfontosabb feladat, és elsősegély nyújtó tanfolyamot pedig mindegyik kollégánk, úszómesterek és medenceőrök számára is biztosítunk, és ezt gyakorlatilag el kell végezni.
De gondolom, akkor ez azért anyagiakban szintén egy plusz tétel azért
ez természetesen nagyon jelentős élő munkaköltséget jelent, igen. Bocsánat, ha még a hiány szakmákat egy mondat, tehát azt kell mondjam, hogy igen, vannak hiány szakmák, a legkritikusabb az a takarítói létszám. Különösen az éjszakai takarítók létszáma nagyon nehezen tölthető be, és van egy nagyon jelentős fluktuáció, mert ez egy nem könnyű fizikai munka.
Hát és meg, hogy éjszaka kell, ugye még az is.
Igen. Azért mondom, hogy ez egy nem könnyű fizikai munka, de azt is látjuk, hogy azokban a szakmunkákban, ami egyébként szerintem nem csak nálunk hiány, villanyszerelő, asztalos, lakatos, ezekben a szakmunkákban is folyamatosan küzdünk létszámfelvétellel, bár azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jelentősen javult a helyzet az elmúlt évekhez képest.
A tervezett budapesti fürdő felújításokról, azon belül is elsősorban a Gellért felújításáról beszélgettünk, de hát van itt még néhány fürdő, ami sorra kerül majd a felújításoknál. Rögtön itt van ugye a Rácz fürdő, aminek azért egy igencsak hosszú és hát meglehetősen kanyargós története van, itt többszöri nekifutás látszik az elmúlt években. Mik is a mostani tervek a Rácz fürdővel kapcsolatban?
Igen, a Rácfürdőt 2021-ben vásárolta vissza a budapesti gyógyfürdők egy felszámolási eljárásból fővárosi kölcsönnel, amit egyébként a fővárosnak teljes egészében visszaadott a társaság.
Igen, de hát a története az ugye visszanyúlik mondjuk 2010-ben, jól hiszem, 2010-ben volt a felújítás, amikor
2004-ben zárták be a fürdőt, 2004-től 10-ig felújították, igen, aztán 10-ben volt aztán egy készen felújított, 100%-ig felújított fürdőszálloda, és hát igen, szövevényes sorsa volt.
Meg.
Igen. Mi készítettünk egy műszaki megvalósíthatósági tanulmányt a fürdő felújítására, és ezt elfogadta a közgyűlés 2023. októberében. Mi 2023 év végén kiírtunk egy közbeszerzési pályázatot, akkor a közgyűlés úgy döntött, hogy a fürdő felújítását működési cashflow ágon a fürdő saját forrásai terhére 5,5 milliárd forint erejéig megvalósíthatja. Lebonyolítottunk egy közbeszerzési eljárást, hihetetlenül sok, több mint 750 kérdés érkezett a pályázók, akik a közbeszerzési eljárásra pályáztak. az ő részükről. Ugye egy ilyen történelmi fürdőnek a felújítása az nem egy olyan egyszerű vagy egyszerűbb eljárás, mint egy zöldmezős beruházás. Itt rendkívül bonyolult, rendkívül összetett ennek a fürdőnek a felújítása. És hát az történt, hogy 2024 áprilisában egy adminisztratív hiba miatt gyakorlatilag lezárult eredménytelenül az eljárás, és akkor gyakorlatilag érkezett az önkormányzati választás, és az volt a kérése a fővárosnak, hogy akkor már ne indítsuk újra az eljárást, hanem várjuk meg az új közgyűlés döntését. Nyilvánvalóan mi a tulajdonos ilyen irányú kérését abszolút figyelembe vettük, és azt is kell mondjam, hogy pont a 2024 évvégi időszaka arra alkalmas volt, hogy felülvizsgáljuk a korábban elkészített műszaki megvalósíthatósági tanulmány számait, megnézzük, hogy esetleg a felújítás többe kerül-e vagy sem, megnézzük, hogy milyen alternatívák vannak, mi készítettünk egy új anyagot, ezt beküldtük a fővárosnak, és várjuk azt, hogy a közgyűlés elé kerülhessen majd a fürdő felújításával kapcsolatos döntés. Én bízom benne, hogy rövidesen a közgyűlés meg fogja tárgyalni, és lehetőséget ad arra, hogy a fürdő felújítás
elinduljon. Nem csak a fürdő van, hanem van egy szálloda is. Igen. Ehhez kapcsolódóan. Igen. Annak mi lesz a sorsa, vagy mi lehet a sorsa?
A szállodával kapcsolatosan szintén nagyon összetett a kérdés, mert ugye két lehetőség van. Megtartja a szállodát a tulajdonos, mármint a BGH, és maga üzemelteti, illetve megtartja a szállodát, és nem maga üzemelteti, ugye ez az egyik csomag. A másik fele pedig az, hogy értékesíti ezt a szállodát. A korábbi közgyűlés időszakában is az volt a tulajdonosi kérés, hogyha lehet, akkor tartsuk meg a szállodát. Kiírásra került két körben is olyan hasznosítási eljárás, ami arról szólt, hogy a szállodát valaki vegye bérbe, hosszú távú bérbe, akár 15-20 éves időszakra, és maga újítsa föl. Erre nem volt jelentkező. Azt kell, hogy mondjam, mi próbáltunk a szakmában tájékozódni, van-e olyan szállodafelújítás, volt-e olyan szállodafelújítás, ami hasonló jellegű konstrukcióban valósult volna meg, azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen. Általában a szállodák üzemeltetésének a pályázati eljárása az úgy néz ki, hogy van egy felújított szálloda, és utána a felújítást követően maga a bérbevevő, az a belső dizájnt kialakítja annak az elvárásnak megfelelően, amit például egy szállodalánc tőle elvár, és úgy veszi bérbe, tehát ugye gyakorlatilag most ránk hárulna a szálloda felújításával kapcsolatos költség is. Én azt gondolom, hogy erről megint csak a közgyűlésnek kell döntenie, mert én azt látom, hogy az biztosan nagyon nehezen kivitelezhető, hogy saját forrásból újítsuk föl a szállodát. Az esetleg elképzelhető, hogyha úgy dönt a közgyűlés, hogy próbáljunk meg hitelfelvétellel a szálloda és a fürdő felújítására egy hitelkonstrukciót elindítani, és erre találnánk banki finanszírozást. Ez az egyetlen lehetséges út, mert azt gondolom, hogy a fürdőnek saját forrása biztos nem lesz a szálloda felújítására.
És az esetleges majdani üzemeltetés, hogyha mondjuk a BGH üzemelteti majd ezt a szállodát, akkor az egy ilyen profilbővítés, mert jól tudom, akkor szállodát nem üzemeltetnek.
Én azt gondolnám, hogy szállodát soha nem üzemeltettünk. Mi el is szoktuk mondani ezt, van, aki a szemünkre veti, hogy nincs szálloda üzemeltetésben tapasztalatunk. Szerintem azért egy szálloda üzemeltetni, az is egy szakma, meg egy fürdőt üzemeltetni,
hát igen,
és egy
olyan,
szakma.
Olyan működési modelleket, hogy egy szállodához kapcsolódik fürdő, vagy
igen,
egy szállodakomplexum,
igen,
egyben van
kell,
egy nagyobb fürdővel, csak ez egy más profil.
Ahhoz meg kell a szakértelmet vásárolni nyilvánvalóan, de azt is kell, hogy mondjam, hogy ez egy 67 szobás szálloda. És aki szállodát üzemeltet, az pontosan tudja, hogy ez annyira a jövedelmezőségi határ alatt van általában, azt szokták mondani.
Ez
gyönyörű helyen van. Maga a szálloda egyébként önmagában szerintem azért sok olyan koncepcionális hibát vétettek a szálloda építésében, amit most nehéz helyrehozni, de mindegy, ez végül is egy adott helyzet. Ugyanakkor viszont 120 szoba alatt szállodát általában nyerességesen nagyon nehéz működtetni. Tehát nekünk avval is szembe kell néznünk, hogy ez egy olyan kis szálloda, amit nyerességesen hasznosítani, üzemeltetni, szóval, hogy ez egy nagy kihívás.
Igen, hát ez talán inkább ez a úgynevezett butik hotel méret, igen, vagy ez a igen, más, igen. más
kategória. Bár azt gondolom, hogy egy óriási érték, hogy van mellette egy történelmi fürdő. Igen.
Akkor nézzük tovább a fürdőket, a felújításra váró fürdőket. Ugye ebben a sorban szerepel például a Széchenyi fürdő is. Itt mik a tervek, vagy mik az elképzelések?
Igen, a Széchenyi fürdő is ugye egy ikonikus fürdőpalotája Budapestnek, és azt kell mondjam, hogy ennek a felújításában is számos olyan kérdés merül föl, ami hosszú évek, szerintem talán már évtizedek óta szükséges lett volna. Most a termárészleg felújításával kezdtünk el foglalkozni. 2024-ben az első nagy felújítást megtettük, és ennek van egy elkészült koncepcióterve, engedélyezési terve. Gyakorlatilag három ütemben 4,5 milliárd forint körüli nagyságrendet kell erre költenünk. Most idén jön a következő üteme a felújításnak.
Ez, zárása, mint
ez egy-egy medencetérnek a lezárását jelenti. Azt gondolom, hogy ugye a Széchenyiben a közel 20 medencéből egy-két medence esik ki ilyenkor a használatból, de nagyon szépen sikerül felújítani. Ugye itt a födém megerősítése a legkritikusabb kérdés. Nem csak a szigeteléssel van probléma, hanem a födémet is meg kell erősíteni statikailag. Úgyhogy ezek a feladatok várnak ránk, illetve a Széchenyiben idén felújításra kerül az úszómedence. Ez már most folyik ez a felújítás. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörű lesz az úszómedence, illetve az úszómedencének a környezete. Nagyjából június végére tervezzük ennek a befejezését, tehát bízom benne, hogy júliusra, igen, azok, akik ezt használják, azok már ott fognak tudni úszni.
Dandár fürdő, erről talán kevesebb szó esik, talán kevésbé van a középpontban, ha a budapesti fürdőkről beszélünk, de hát ez is felújításra vár, sőt már be is zárt, ugye a Dandár fürdő tavaly nyáron, ha jól emlékszem,
igen.
Vagyis ott már folynak is bizonyos felújítási munkálatok?
Igen, tavaly június 15-én bezártunk, azt gondoltuk, hogy egy ott is szigetelési problémát láttunk a belső fürdőtérben, amikor fölbontották a kollégák gyakorlatilag a régi burkolatot, akkor kiderült, hogy a födém statikailag jelentősen problémás, meg kellett statikailag erősíteni, tehát a felújítás egészen más ütemet és más nagyságrendet kapott, mint amit korábban terveztünk. Most eljutottunk már odáig, hogy a statikai megerősítés készen van, folynak a belső burkolat, új burkolási munkák, gyakorlatilag meg fog újulni a belső medencetere a fürdőnek, egy kis ékszerdoboz lesz, én úgy fogalmaznék, és az a terv, hogy valamikor május végére elkészül a Dandár fürdő, és június elején ismét vissza tudjuk adni a belső teret is, mert a külső teret megújítottuk, és a szaunát is felújítottuk decemberre. Az karácsony előtt megnyitott a külső tér, ezt használják is már a vendégek, de a belső tér is május végére elkészül.
Talán a Dandár azért is fontos a fővárosi fürdők palettáján, mert ugye hagyományosan ez Budapest legolcsóbb gyógyvizes fürdője, tehát talán egy szélesebb kör számára kedvezőbb áron elérhető mondjuk a gyógyvízzel, termálmedencével, tehát
van,
ez nyilván azért is fontos lehet. Ha már gyógyvíz, termálvíz és gyógyászat, meg akár ehhez kapcsolódóan egészségmegőrzés, hát ezek nagyon fontos területek, de ugyanakkor azt olvastam valahol, hogy az elmúlt időszak trendje inkább a csökkenés volt a gyógyászati célú vendégforgalomban. Mi lehet ennek a hátterében?
Igen, én pont megnéztem, én magam is elkezdtem vizsgálni ennek a gyógyászati forgalomnak az alakulását. A 2000-es évek elején, mondjuk 2000 és 2005 között a gyógyfürdő bevételének 30-40%-át adta a gyógyászat. Ma 5%.
És mi lehet ennek a hátterében? Vagy ez már a szociológia terepe? Vagy?
Szerintem ez is összetett. Én azt gondolom, hogy van egy része, az nyilvánvalóan azok a vendégek, akik a hagyományos fürdőkultúrát, a gyógyvíz gyógyhatását, a balneológiát kedvelték, azok a vendégek életkora, azoknak a vendégeknek az életkora jelentősen emelkedett. És úgy látom, hogy ez a fajta fürdőkultúra, ami egyébként benne volt a korábbiakban, az elmúlt, nem tudom, 30-40 évben itt a köztudatba, ennek a felújítása, ennek a köztudatba való bevitele, ez számunkra egy komoly feladat.
Tehát ez főleg az idősebb korosztályhoz
igen,
volt mindez köthető,
igen,
és mondjuk talán
ezt,
azt kéne,
is ezt
azon
látjuk.
Gondolkozom, de talán mondjuk a prevenciót, vagy az egészségmegőrző jelleget kéne erősíteni, tehát hogy ne pusztán akkor keressük ezeket a fürdők gyógyászati vagy gyógyvizes lehetőségeit, amikor már mondjuk reumás panaszaink
abszolút,
vannak,
abszolút,
hanem keressük a megelőzés miatt.
Én azt szoktam mondani, hogy azt nagyon kevesen tudják, hogy a gyógyvíznek milyen stresszoldó hatása van. És azt látom a fiatalok esetében, én a saját fiam korosztályán is azt kell mondjam, hogy a mai 20-30 éveseknek a stresszoldásban a gyógyvíznek kiváló hatása lenne, csak nem használják. De van egy másik oka is. Azt látjuk, hogy a reumatológus szakorvosoknak a száma is jelentősen csökken. Mi minden évben tartunk orvos találkozót februárban budapesti reumatológus szakorvosoknak, és azt látom, hogy ott is a korosztály egyre idősebb, nagyon kevés fiatal reumatológus szakorvos van, és egyre kevesebben vannak. Tehát nyilvánvalóan a felíró orvosok száma is sokkal kevesebb. Ezért szoktam elmondani, hogy aki el akar jönni egy gyógyászati kezelésre hozzánk, keresse a saját orvosainkat. Mi a Széchenyi fürdőben is, és a Lukács fürdőben, amit gyógycentrumként üzemeltetünk, saját orvosokkal rendelkezünk, ők ugyanúgy föl tudják kérni ezeket a gyógykórákat.
Itt vannak a nappali kórházak, ugye ez az
itt van a két nappali kórház. És van egy harmadik oka is, amit azt kell, hogy mondjam, hogy látunk. Azok a társszakmák, társorvosi szakmák, akik nem reumatológusok, nem is rendelkeznek megfelelő tudással a gyógyvízről, vagy nem foglalkoznak vele, és nem ajánlják a gyógyvízes kúrákat. Hmm. Tehát ennek egy ilyen összetett eredménye, és aztán az, hogy prevencióra pedig nagyon kevesen gondolnak arra, hogy a prevenció mit jelent. Épp a főorvosunk, a Széchenyi fürdőben gyógyászati főorvosunk mondta nekem az Éva, hogy az látszik, hogy már akkor érkeznek, amikor nagyon nagy baj van. Nem akkor, amikor még kisebb baj van, és adott esetben egy nappali kórházas 3 hetes gyógykezeléssel még sokkal többet lehetne javítani az egészségen, hanem akkor érkeznek, amikor már nagy
mindez
baj
azért,
van.
Mindez azért is érdekes, mert éppen olvastam arról, hogy vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy például a gyógyvíz, vagy ezeknek a vizeinknek a különböző gyógyhatása, például post-covid esetekben, vagy akár például rákos betegségek utókezelésében is nagyon, nagyon is alkalmas.
Igen, igen, vannak ilyen kutatások, sőt, hát azt kell mondjam, hogy a post-covid után például a környező országokban, Szlovákiában és Ausztriában az egészségügyi minisztérium mindkét országban kimondottan javalta ezeket a gyógyvizes kúrákat. Itthon nem sikerült ebben előrelépnünk, mi megpróbáltuk, kezdeményeztük ezt, de nem sikerült ebben előrelépni, de ennek ellenére is én azt gondolom, hogy nekünk van egy csomó olyan kutatásunk, úgy azt szoktuk mondani, hogy evidence-based kutatás, ami azt jelenti, hogy megnézzük azt, hogy egy mozgásszervi megbetegedésnél, vagy adott esetben egy gasztroenterológiai megbetegedésnél a gyógyvíznek milyen hatása van, és egyértelműen kimutatott ez a hatás. Mm. Egyébként meg hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek 2000 évre visszamenőleges hatása van a víznek, ezt látták már a rómaiak, látták a törökök, tehát hogyha valaki ezt kezdi el vizsgálni, azt kell mondjam, hogy igen, hogy itt a történelem is visszaigazol bennünket.
Ha már történelem szóba került, azért az is érdekes kérdés, hogy a gyógyvíz, a fürdőket tápláló források vize, az hogyan óvható, vagy hogyan védhető, mi mindent kell tenni azért, hogy ezek a vízbázisok megmaradjanak tényleg évtizedeken vagy évszázadokon keresztül. Gondolok itt mondjuk a Széchenyinek, ha jöttem, akkor 75 Celsius fokos vízére, vagy a Palatinus 65 fokos vízére. Hát ezek nagyon komoly kincsnek számítanak, amit őrizni és védeni kell, de hát ez sem
abszolút
egy egyszerű feladat.
Igen, Magyarország ugye a top 5 országban van a világon, ahol a legtöbb gyógyforrás van, és ebből Budapest pedig kimondottan kiemelkedik, mert 118 forrás van a város alatt. Igen, nagyon, nagyon összetett ez a kérdés is, hiszen a geotermikus hőnek a hasznosítása az környezetvédelmi oldalról is, energiahatékonysági oldalról, költség oldalról az elmúlt években, főleg az energiaválság idején jelentősen megnőtt az ez irányú érdeklődés. Nekünk természetesen az a feladatunk budapesti gyógyfürdőként, hogy ezek a források és ezek a fürdők megmaradjanak az utókornak. Én azt szoktam mondani, hogy mi azért vagyunk felelősek, hogy majd a dédunokáink, ükunokáink is ugyanúgy tudják használni ezeket a fürdőket. Annyit mindenképp megteszünk, nekünk van két kiváló hidrogeológus kolléganőnk, akik komolyan együttműködnek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságával, és minden olyan esetben, ha olyan jellegű építkezési igény van, ahol egyébként szeretnék a geotermikus hő hasznosítását igénybe venni, ott mi ügyfélként bevonásra kerülünk. És akkor az én kollégáim megnézik ezeket a terveket, és hogyha abban a terben az látszik, hogy bármilyen módon veszélyeztetni azt a vízlencsét, azt a vízbázist, amin a fürdőink vannak, akkor mi kénytelenek vagyunk, és ezt visszajelezzük. Volt egyébként olyan építkezés, ahol pont emiatt állították le az építkezést.
A higiénia, a fürdők fertőtlenítése és mondjuk a gyógyhatás az mindig összehozható. Pusztán arról van szó, hogy külön terek, külön medencék kellenek a fürdőkben, és egyáltalán mondjuk továbbra is a klór a megszokott mindennapos eszköz a fertőtlenítésre a fürdőkben. Ugye egy gyógyvíznél ez nyilván elképzelhetetlen, mert akkor a gyógyhatás az igencsak sérülne.
Igen, ugye kétféle medencével dolgoznak a budapesti fürdők. Dolgoznak szűrőforgatós medencékkel, ahol egyébként általában valóban klórral megtörténik, adagolt műszaki berendezésekkel adagolt módon a víz fertőtlenítése. A gyógyhatás, a gyógyvizek azok általában töltőrítő medencékben vannak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen fertőtlenítőszer használata. Ez egyébként viszonylag egyedi sajátosság Európában, és most az új 509-510-es kormányrendelet is előírja azt, hogy a töltőrítő medencéknek a megszüntetése irányába kell elindulni. Külön engedélyre van szükség ahhoz, hogy a töltőrítő medencék megmaradhassanak. Én azt mondtam a saját kollégáimnak, hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy mi lássuk, hogy mi lesz a töltőrítő medencék sorsa, ez nálunk több mint 50 medencét jelent. Ahhoz az kell, hogy pontosan tudjuk műszakilag is, hogy milyen megoldások lehetségesek, úgyhogy most éppen kiírásra kerül egy olyan pályázat, ahol mi arra kérünk külső tanácsadót, mérje föl ezeknek a töltőrítő medencéknek a műszaki lehetőségeit, hogy milyen módon lehet megoldani ezeknek az átalakítását. Illetve hát nyilvánvalóan a gyógyvíz, gyógyhatás vonatkozásában jelen pillanatban ugye a gyógyhatást azt olyan módon alakították ki ezekben, vagy a gyógyhatás olyan módon érvényesült ezekben a medencékben, hogy nem volt fertőtlenítőszer. Az új rendelet szerint abban az esetben, hogyha 30% kevert víz hozzáadása történik már ezekhez a gyógyvizekhez, már akkor is csak gyógyhatásúnak minősítik a vizeket. Úgyhogy ez egy nagyon fontos feladat a következő 1-2 évben, hogy kialakuljon az, hogyan lehet higiéniai oldalról úgy üzemeltetni ezeket a medencéket, hogy az új rendeletnek megfelelően is tudjanak működni, és hogyan lehet a gyógyhatást biztosítani a hozzánk érkező gyógyulni vágyok számára.
Beszéljünk még röviden a szabadstrandokról, mert a BGH a Fővárosi Közgyűlés felkérésére vizsgálja a folyami fürdőzés lehetőségeit. Jó ideje lehet legálisan fürdőzni a Duna-római parti szakaszán. Mik lehetnek a további lehetőségek, vagy az erre vonatkozó tervek?
Egyébként a Rómain is mi csináltuk a vízmintavételt a vízminőségvizsgáló laboratóriumunkban, úgyhogy először szeretném elmondani, hogy magának a Dunának a vízminősége kiváló. Egyetlen egy esetben kell odafigyelni, hogyha eső van. Eső után 1-2 napig valószínűleg a strandokat zárni kell, mert a nagy eső véletlenül is belemoshat bármit a Dunába. Ha nincs eső, akkor kiváló a vízminőség. A másik, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött civil szervezeti kezdeményezésre, hogy a Duna fürdő vonatkozásában egy tanulmány készüljön el már ebben az évben augusztus 31-ig, ahol megnézik, hogy hogyan lehet a Dunát használni, hogyan lehet a Dunát visszaadni fürdésre.
Igen, ez mondjuk a 20. század elején, 20. század első felében azért...
Igen, voltak ezek a fauszodák valóban. Igen.
Hát, a Dunában viszont, fürdőzés az Budapesten az olyan adott lehetőség
ez
volt.
Ez így van, viszont mi azt mondtuk, hogy próbáljunk meg pilotokkal, ilyen pilot programokkal előre menni ebben az évben. Ezért 4 helyen elindítottunk vízvizsgálatot, vízminőségvizsgálatot, illetve megpróbáltunk arra tervezni, hogy hogyan lehet egy ilyen nem faúszodát, de egy Dunafürdő jellegű, gyakorlatilag mint egy legókocka, olyan legókockákból összerakott létesítményt kialakítani, ahol egyébként hálóval is lehatárolt medence alakítható ki a Dunában, illetve ki újabb szabad strandot létesíteni a római mellett. Ez a 4 terület egyébként Pünköstfürdő, az árasztópart, a Hosszúrét, és kérésre a Margit-sziget, a Palatinus előtti terület. Elkészítették a kollégáim az ezzel kapcsolatos anyagot, beadtuk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak engedélyezésre, illetve a kormányhivatalba. Most várjuk azt, hogy mit dönt a hatóság, hogyan tudunk ebben tovább menni. Nyilván utána a medervizsgálatot kell elvégezni, és hát magát a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ügyeket is meg kell oldani, konténert kell telepíteni zuhanyozásra, vécére. Mi avval számolunk, vagy az a tervünk, hogy ebben a nyári időszakban, ha előbb nem, akkor július elején legalább egy újabb szabadstrandot, és egy ilyen Dunafürdőt tudunk nyitni valahol.
De évekkel ezelőtt működött egy úgynevezett úszánystrand az Erzsébet híd és a Lánchíd között. Akár elképzelhető, hogy ez is újra nyit, vagy lehetnek hasonló jellegű.
Az úszájstrand az egy nagyon drága történet volt, mert ott semmi más nem történt, mint egy úszájra telepítettek egy medencét, amit városi vízzel töltöttek fel. Úgyhogy annak különösebben azt gondolom, hogy talán nincs relevanciája, sokkal inkább az lenne a kérdés, hogy hogyan lehet a Dunába biztonságosan kialakítani olyan fürdőzési lehetőséget, ami tényleg visszaadja a Dunát egy kicsit fürdőzésre a budapestieknek.
Hát ha megengedi, akkor zárjuk egy személyes kérdéssel a mostani beszélgetésünket. Hamarosan döntés születik a fővárosi cégek vezetőiről. Pályázott ön is?
Igen, pályáztam. Én személy szerint azt gondolom, hogy azoknak a pályázati feltételeknek, amelyek megjelentek a kiírásban, mindenben megfelelek, úgyhogy én várom azt, hogy a pályázat lefolytatása milyen módon, hogyan fog bonyolódni, és nyilván, ha rajta múlik, én szeretném folytatni ezt a feladatot.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szűcs Ildikó, Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm én is a lehetőséget.